23. fejezet. Tervezi, hogy részt vesz Gilles Urfi születésnapi partiján? Kérdezte Miss Potts. Hugo belenézett a határidő naplójába. A lap tetejére szép, kövér betűkkel oda volt írva, hogy Gilles 12. születésnap, délután 3, kastély. Van időm arra, hogy hazafelé vegyek valami ajándékot? Miss Potts kiment, majd pillanatokon belül visszajött, kezében egy csillogó, piros papírba csomagolt, szalaggal átkötött méretes dobozzal. Mi van benne? Kérdezte Hugo.
A legújabb Roberts rádió. Ezt kérte a fia, amikor a múlt hónapban meglátogatta a betegszobán.
Köszönöm, Miss Potts. Azzal a férfi az órájára pillantott. Jobb, ha elindulok, különben lekésem, amikor Gilles fölvágja a tortát. Miss Potts betett Hugo aktatáskájába egy vaskos paksamétát, és mire a főnöke megkérdezte volna, hogy mi az, már mondta is.
A feljegyzései a holnapi igazgatótanácsi ülésre. Átfuthatja őket, miután Gilles Urfi visszamegy a Szent Bédába. Így nem kell este visszajönnie.
Köszönöm, Miss Potts. Maga tényleg mindenre gondol. A városon át hazafelé autózó Hugónak feltűnt, hogy mennyivel több kocsi jár az utakon, mint egy évvel azelőtt. A gyalogosok immár nem mászkáltak át olyan lezserül az úttesten, mióta a kormány 50 km/h emelte a maximális megengedett sebességet. Amikor az autó elrobogott egy kétkerekű fogat mellett, a ló ijedtében fölágaskodott. Hugónak eszébe jutott, vajon meddig tudnak még fennmaradni a fogatok most, hogy a városi tanács engedélyezte az első taxi működését. Miután kiért a városból, fölgyorsított, mert nem akart elkésni a fia partijáról. Milyen gyorsan nő az a gyerek, már is magasabb, mint az anyja. Vajon az apjának is a fejére fog nőni? Hugo biztosra vette, hogy egy év múlva, amikor Gilles végez a Szent Bédában és elfoglalja a helyét Etonban, a Clifton gyerekkel kötött barátsága hamarosan feledésbe merül. Ugyanakkor tisztában volt vele, hogy vannak egyéb nehézségek is, amelyekkel addig még foglalkozni kell. A birtok a kapujához érve lelassított. Mindig nagy örömmel hajtott végig a kastélyhoz vezető hosszú, tölgyfákkal szegélyezett kocsibejáron. Jenkins már ott állt a legfelső lépcsőfokon, amikor a házúra kiszállt a kocsiból. Kinyitotta Hugónak az ajtót és közölte.
Mrs. Barrington a szalomban van, uram, Gilles Urfival és két iskolatársával együtt.
Amikor Hugo belépett a halba, Emma leszaladt a lépcsőn és átölelte az édesapját.
Mi van a csomagban? Faggatta.
A bátyád születésnapi ajándéka.
Jó, jó, de micsoda?
Várj türelemmel és megtudod, kisasszony, felelte mosolyogva az apja, és átadta az aktatáskáját a komornyéknak. Bevinné a dolgozószobába, Jenkins, mondta, miközben a kislány kézen fogta és vonszolni kezdte a szalon felé. Hugo arcáról egyből leolvadt a mosoly, amikor benyitott és meglátta, ki ül a kanapén. Gilles fölpattant és odaszaladt az apjához, aki a kezébe adta a csomagot. Boldog születésnapot, fiam.
Köszönöm, papa,
felelte Gilles, majd bemutatta a barátait. Hugo kezet rázott Deaconszel, de amikor Harry is a kezét nyújtotta, csak ennyit mondott. Jó napot, Clifton. Majd leült a kedvenc fotelébe. Érdeklődve figyelte, hogy Gilles kioldozza a csomag szalagját. Mindketten először pillantották meg az ajándékot. De még a fia féktelen öröme sem tudott mosolyt csalogatni Hugo arcára. Volt egy kérdése, amit fel akart tenni Cliftonnak, de úgy, hogy ne tűnjön fel, milyen komoly jelentősége van a fiú válaszának. Csöndben nézte, ahogy a három fiú felváltva behozza a két állomást. Igencsak hegyezték a fülüket, mikor jönnek már a hangszóróból a furcsa hangok meg a zene, hogy aztán többnyire nevetéssel vagy tapssal jutalmazzák. Mrs. Barrington egy koncertről, a messiás előadásáról csevegett Harryvel, és elmondta, mennyire tetszett neki, ahogy énekelte a Tudom, hogy megváltom élt.
Köszönöm, Mrs. Barrington, mondta Harry.
A Szent Béda utána a Bristol gimnáziumban szeretnél tovább tanulni, Clifton? Kérdezte a pillanatnyi szünetet kihasználva Hugo.
Csak ha elnyerek egy ösztöndíjat, uram, felelte a fiú. De hát miért olyan fontos ez? Kérdezte Mrs. Barrington, hiszen nyilván neked is felajánlanak majd egy helyet, mint bárki másnak.
Azért, mert az édesanyám nem tudná kifizetni a tandíjat, Mrs. Barrington, pincérnő a Royal Hotelben.
Tehát az édesapád nem?
Ő meghalt, mondta Harry. Elesett a háborúban.
Ó, bocsáss meg, szabadkozott Mrs. Barrington, ezt nem tudtam.
Ekkor kinyílt az ajtó, és belépett az alkomornyik, kezében ezüst tálcával, amelyen hatalmas tortát hozott. Amikor Gilles egy szuszra elfújta mind a 12 gyertyát, az egész társaság megtapsolta.
És neked, mikor van a születésnapod, Clifton? Kérdezte Hugo.
A múlt hónapban volt, uram, felelte Harry.
Miután Gilles fölvágta a tortát, Hugo fölállt, és szó nélkül kiment. Egyenesen a dolgozószobába vezetett az útja, de azon kapta magát, hogy képtelen odafigyelni a másnapi igazgatótanácsi ülésre készített feljegyzéseire. Clifton válasza azt jelentette, hogy egy öröklési jogra szakosodott ügyvéd tanácsát kell kérnie. Úgy egy óra múlva hangokat hallott a hallból, aztán a bejárati ajtó csukódását, majd a távolodó autó hangját. Pár percre rá pedig kopogtak a dolgozószoba ajtaján, és belépett Elizabeth.
Mi lehet, hogy ilyen kurtán furcsán otthagytál minket? Vonta kérdőre a férjét. És miért nem búcsúztál el, hiszen biztosan hallottad, hogy Gilles és a vendégei indulnak.
Holnap délelőtt nagyon rázós igazgatótanácsi ülésünk lesz, felelte föl sem nézve Hugo.
Ez nem ok arra, hogy el se köszönj a fiattól, különösen a születésnapján.
Sok minden jár a fejemben, mondta még mindig a feljegyzéseit bújva a férfi.
Annyira semmi sem lehet fontos, hogy ilyen faragatlanul viselkedj a vendégeinkkel. Harry Cliftonnal olyan lekezelően bántál, mintha a szolgánk lenne.
Hugo most először fölpillantott. Talán azért, mert Cliftont a szolgáinknál is alacsonyabb rendűnek tartom. Elizabeth döbbenten merett rá. Tudtad, hogy az apja dokmunkás volt, az anyja pedig pincérnő? Nem hiszem, hogy az a fajta fiú lenne, akivel Gillesnek vegyülnie kell.
Gilles nyilvánvalóan nem így gondolja, és bármilyen a családi háttere, Harry elbűvölő fiú. Nem értem, miért vagy ilyen ellenséges vele. Dickens-szel nem bántál így, pedig az ő apja is csak újságárus.
Viszont Dickens tanulmányi ösztöndíjas.
Harry pedig az iskola nagy becsben tartott karének ösztöndíjasa, ahogy azt minden templomba járó bristoli polgár tudja. Ha legközelebb találkozol vele, remélem, valamivel civilizáltabban fogsz viselkedni.
Azzal Elizabeth kiment a szobából, és határozott mozdulattal betette maga mögött az ajtót.
Sir Walter Barrington nem mozdult el a helyéről, az asztal főről, amikor a fia belépett az ülésterembe. Egyre jobban aggaszt a kormánynak az import-vám tarifákra vonatkozó törvényjavaslata, kezdte Hugo, miután helyet foglalt az apja jobbján, illetve annak a mérlegünkre gyakorolt hatása.
Azért tagja az igazgató tanácsnak egy jogász is, hogy efféle ügyekben a tanácsát kérhessük,
mondta Sir Walter. De én már kiszámoltam, hogy ha ez a törvény életbe lép, az évente 20 000 fontunkba kerül. Nem gondolod, hogy ki kellene kérnünk valaki másnak a szakvéleményét is?
Talán válthatnék pár szót Sir James Amherst-tel, amikor a legközelebb Londonban járok.
Én kedden felutazom Londonba a brit hajótulajdonosok szövetségének éves vacsorájára, mondta Hugo. És mivel Sir James az üzletág jogi tanácsadója, beszélhetnék vele én is.
De csak ha szilárd meggyőződésed, hogy erre szükség van, mondta Sir Walter. És ne feledd, hogy Amherst óradíjat számít fel, még vacsora közben is.
A brit hajótulajdonosok szövetségének vacsoráján, amelyre a Grosvenor House-ban került sor, több mint 1000 tag, valamint azok vendégei vettek részt. Hugo előzetesen fölhívta a szövetség titkárát, és megkérte, hogy hadd üljön Sir James Amherst mellett. A titkár fölvonta a szemöldökét, de hajlandó volt átrendezni a főasztal ülésrendjét, hiszen az öreg Joshua Barrington a szövetség alapító tagja volt. Miután a Newcastle püspök asztali áldást mondott, Hugo meg sem próbálta félbeszakítani a jeles jogtudort, aki elmélyült társalgást folytatott a jobb kéz felüli szomszédjával. De amikor a jogász végre a baljára ültetett idegent is figyelemre méltatta, az nem vesztegette az időt, és egyből a tárgyra tért. Az édesapámat, Sir Walter Barringtont csapott le áldozatára, meglehetősen aggasztja, hogy milyen hatással lehet az üzletágra az import vámokkal kapcsolatos törvényjavaslat, amelyet most tárgyal az alsóház. Ha lehetséges, szeretne konzultálni önnel ebben a témában, amikor legközelebb Londonban jár.
Feltétlenül, kedves fiam, mondta Sir James. Csak kérje meg az édesapja titkárnőjét, hogy hívja fel az ügyvéd bojtáromat, és akkor mindenképpen szabaddá teszem magam a legközelebbi londoni útja idejére.
Köszönöm, uram, felelte Hugo. És hogy könnyedebb témára váltsak, érdekelne, hogy olvasott-e ön valamit Agatha Christie-től?
Nem mondhatnám, jól ír.
Nagyon tetszik a legújabb írása, Csak akarni kell, mondta Hugo. De abban nem vagyok biztos, hogy megállná a helyét a cselekmény egy bíróságon.
Mit talált ki a hölgy?
Kérdezte Amherst, miközben hideg tányéron letettek elé egy szelet túlfőtt marhahúst. Miss Christie szerint az öröklődő lovagi cím birtokosának legidősebb fia automatikusan megörökli az apja rangját, még akkor is, ha törvénytelen gyermek.
Ez valóban igen érdekes jogi fejtörő, mondta Sir James. A felsőház jogtanácsosai épp a közelmúltban vizsgáltak felül egy hasonló esetet. Benson kontra Carstraits, ha jól emlékszem. A sajtóban gyakran használják rá a fattyú záradék szót.
És mire jutottak ő lordságáék? Kérdezte Hugo, és igyekezett visszafogni magát, hogy nem mutasson túlzott érdeklődést.
Arra, hogyha az eredeti végrendeletben nem találnak kiskaput, akkor az első szülött a kedvezményezett még akkor is, ha a fiatal ember törvénytelen gyerek.
Ez sem az a válasz volt, amit Hugo hallani akart.
Viszont, folytatta Sir James, ő lordságáék úgy döntöttek, hogy azért fedezik a becses hátsójukat, és hozzáfűztek egy záradékot, amely szerint minden egyes esetet érdemben ki kell vizsgálni, de csak azután, hogy áttekintette a tért szallagrend címer királya. Jellemző a törvény lordjaira, tette még hozzá Sir James, mielőtt kést villát ragadott, hogy megtámadja a marahúst, hogy félnek precedenst teremteni, viszont nagy előszeretettel passzolják tovább a labdát.
Sir James ezután ismét a jobb oldali szomszédját tüntette ki figyelmével, Hugo pedig azon tűnődött, mivel járhat az, ha Harry Clifton rájön, hogy megörökölheti nem csupán a hajótársaságot, de a Barrington család birtokát is. Önmagában is épp elég baj lenne, ha kénytelen lenne beismerni, hogy törvénytelen fiúgyermeket nemzett, arra pedig, hogy a halála után Harry Clifton örökölheti a lovagi címet, és Sir Harry lehet belőle, végképp szörnyű rá gondolni is. Hugo szilárdan eltökélte, minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy ne így alakuljanak a dolgok.